Drága Uram, köszönjük ezt a mai reggelt, és köszönjük neked a nyitott ajtókat. Köszönjük, hogy neked van egy terved, amely szebb, dicsőségesebb, nagyobb, mint a mi terveink, és hogy ezt a tervet te véghez viszed, sőt, hogy minket is használsz benne. Mutasd meg mindannyiunknak a helyünket a te tervedben, és add, hogy a te akaratodat cselekedjük, mert hogy az nekünk eledel, az az igazi eledelünk, hogy a te akaratodat tegyük. És hogy megnyugodjunk abban, amit te készítettél nekünk. Ez az imánk ma reggel, Uram. És hálásak vagyunk minden emberért, aki itt van, mindenkiért, aki még úton van, és mindenkiért, aki valaha itt volt. Kérünk, hogy áld meg őket, vezesd őket, adj nekik örök életet, és bölcsességet a veled való élethez. Ez az imánk ma reggel, és áld meg az üzenetet a te nevedben, Krisztus nevében. Amen. Amen. Szeretnétek, ha végre eljutnánk a kísértésig, ugye? Rendben, de ugye én azt említettem, hogy itt van még három nagyon izgi vers. Egy Mózes kettő végén, amit nem lehet átugrani, úgyhogy olvassuk. Ezért a férfi, miután elnevezte az asszonyt asszonyembernek, és igen, megörült neki, és Isten megmutogatta neki az összes állatot, ami között az ember nem talált magához illő segítőtársat. Úgyhogy miután kellően frusztrált volt, eljutott arra a pontra, hogy kész volt rá, hogy megkapja a feleségét. Ugye nagyon érdekes, erről beszéltünk, hogy Isten egy csomó mindent nem adhat csak úgy oda nekünk, mert még nincs itt az ideje. És ezer oka lehet, hogy miért nincs itt az ideje, ugye nem csak én egyedül, vagy ti egyedül éltek ezen a világon, hanem ezer millió más embernek a sorsa is ott van Isten szem előtt, és a te döntésed, a te jutalmad, a te életed befolyásolja másokét is. Úgyhogy lehet, hogy nincs itt az ideje mások miatt. Te zsebrevágnád, de ez olyan hatással lenne másokra, ami miatt még nincs itt az ideje. De az egyik ok, amiért a dolgoknak néha nincs itt az ideje, az a te érettséged. A saját állapotod, a saját lelked. Ádám nem volt rá kész, hogy megkapja a feleségét. Előbb el kellett neveznie az állatokat. Jó, sok van belőlük, nem tudom, észrevettétek-e, hogy mekkora meló lehetett elnevezni őket. Gondolj bele, amikor nagyítóban nézegette a nem tudom milyen mikróbogarat, és azon tűnődött, hogy mi legyen a neve. Ez nem volt egy kis feladat. És miközben végezte a dolgát, és teljes volt Istennel, ugye Ádám nem volt boldogtalan ez alatt az idő alatt, eljutott arra a felismerésre, hogy nincs olyan segítő, nincs olyan, aki segítőtársa lehetne az állatok között. Úgyhogy létrejött egy igény, egy szükség, egy hiány, egy felismert szükség. És ez nagyon fontos, a felismert az egyik kulcs szóit. Ádám értette, hogy nem lehet a zsiráf a felesége. Se a tehén, se a többiek. És ezt megfigyelhetjük a történelemben is. Jézus Krisztus rendelt időben jött el. Tehát nem akármikor, hanem rendelt időben. És ha megnézed a történelmi korszakokat a kegyelem korszaka előtt, ami ugye Krisztussal kezdődött, akkor ott Isten megmutatta az embernek az összes többi lehetőséget. Ott volt az ártatlanság kora, az emberi kormányzás kora, a törvény, mint kor, mi volt, még ötnek kellett lennie, kegyelem, az abban vagyunk most, hogy van, oké, tehát ártatlanság, lelkiismeret, emberi kormányzás, törvény, kegyelem, ezer éves királyság, örökké valóság. Jó, tehát valahogy így. Tehát a lényeg az, hogy Isten megmutatta, hogy az ártatlanság csak ideig, óráig tart, a lelkiismereted, a hajadra kenheted, mert hogy akkor volt ugye az özönvíz, az egész emberiség gonosz lett, az emberi kormányzás, ugye a bírák, a királyok, hát egyik eset kelt, ideig való segítség. A törvény, mondd meg, mit kell csinálni, majd mi megcsináljuk, persze. És aztán a kegyelem. És a kegyelem, mire jött Krisztus, az ajándék, akit csak el kell fogadni, mire jött az igazi megoldás, addigra az emberiség fel volt rá készítve. Nem tudom tenni a te akaratodat. Én magam nem vagyok jó. Az egész nem működik sehogy, csak mondd végre, hogy legyen. Így legyen. És az emberiség most hit által kegyelemből üdvözül. De erre fel kellett készíteni. És ugyanígy Ádámot is arra, hogy megkapja Évát. De mikor Évát megkapta, onnantól tehát rögtön felismerte. Juhé! Hogy? És akkor itt jön a vers. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek egy testé. És ez nagyon érdekes. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, és ez két dologról beszél. Beszél egyszer egy ragaszkodáshoz, mert arról szól, hogy van egy kapcsolat a gyerek és a szülő között. És nyilván ez érvényes az asszonyra is, tehát lehetne fordítva is. Az asszony elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik férjéhez. Nyilván ez oda-vissza van. De az első, amit látni kell, hogy a gyerek-szülő kapcsolatban van egy valódi ragaszkodás. És ezt gondolom mindenki, akinek van gyereke, ezt látja, éli és érzi. És ez teljesen rendben van, ez Isten szerint való. Viszont van egy pont, amikor ennek a ragaszkodásnak fel kell váltania egy másik ragaszkodás. Ezt a ragaszkodást fel kell, hogy váltsa egy másik. És a szentimentalitásnak, amely az igazságon kívül, Isten akaratán kívül ragaszkodik valamihez, ami jó, vagy jó volt, vagy jónak tűnik, annak itt igazából nincs helye. Ez az egyik gondolat. A másik az, hogy valami, ami jó egy adott időpontban, egy másik időpontban lehet, hogy már nem jó. Valami, ami most helyes, később nem helyes, és aztán lehet, hogy megint helyes. Az elv így hangzik, hogy egy jó dolog rossz időben, az egy rossz dolog. Egy jó dolog rossz helyen, rossz dolog. Úgyhogy figyelembe kell vennünk Isten akaratát nézve az időt és a helyet. És nem univerzalizálhatjuk a dolgokat egy olyan szinten, hogy Uram, de hát nézd meg, ő ezt csinálja, akkor én miért nem csinálhatom? Mert te egy másik helyen és az életedben egy másik időpontban vagy. Számodra nincs itt az ideje és nincs itt a helye. És nézd meg a férfi, tehát a gyerek és a szülő kapcsolat egy szükséges, egy áldott, áldások és átkok fűződnek hozzá későbbiekben. Ezt mondja a Biblia, hogy aki nem tiszteli apját és anyját, rövid életű lesz a földön. Ez húzós, úgy értem, ez komoly. Tehát itt van egy rend, amit Isten nagyon, nagyon komolyan vesz. Ugye? Az egyik kapcsolat, az egyik képe a mi kapcsolatunknak Istennel a szülő és a gyerek kapcsolat. Amikor te viszonyulsz a szüleidhez, akkor viszonyulsz hozzám. Ahogyan gondolkozol a szüleidről, úgy gondolkozol rólam. Ezzel nem játszhatsz. De ugyanakkor van egy pont, ahol az egyiket leváltja egy másik. Isten nem rendszerrekedésben él, ahol a saját szabályainak a rabságába, illetve hálójába gabajodik, hanem ő az egyiket lecseréli a másikkal, a tökéletes időben, a tökéletes helyen. És ezt mondja, hogy amikor a férfi feleséget talál, amikor a feleség férjet talál, elhagyja apját és anyját. És ez az elhagyja, ez egy elfordulás. Nem szűnik meg a tisztelet, nem szűnik meg a szeretet, de megszűnik a kötelék. Megszűnik az egység, ami aztán létrejön egy sokkal magasabb szinten a feleséggel, illetve a férjjel. Úgyhogy van egy váltás, ami felette áll a mi szentimentális kötődéseinknek. Isten nem szentimentális. Viszont a másik gondolat az érdekesebb, hogy ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. ragaszkodik, ami egy tudatos döntés, ami egy folyamatos, aktív hozzáállás, ragaszkodik. Nem az van, hogy itt van mellettem, és hát nem tudom lerázni, hanem ragaszkodik. Aktívan kinyúl érte, és újra meg újra ragaszkodik hozzá. A férje a feleséghez, a feleség a férjhez. De a legfontosabb gondolat az ez, hogy lesznek ketten egy testé. Ketten egy testé. És ez egy rejtély. Ez tényleg az. Tehát ez jóval többről szól, mint csak a házasságról. Ez szól Isten és az ember kapcsolatáról. Hisz végig ugye ezt a jelképet látjuk. A test, a család, mint szülő és gyerek, és a férj és feleség. Úgyhogy amikor látsz egy családot, tanulhatsz valamit Istenről. Amikor tanulsz valamit Istenről, tanultál valamit a családról. Hogyan kéne működnie. Amikor nézed a gyerekedet, tanultál valamit magadról Isten előtt. Amikor azon gondolkozol, hogy láthat a gyereket téged, akkor tanulhatsz valamit arról, hogy te hogyan látod Istent. Vagy hogyan kellene látnod Istent. Úgyhogy ezek párhuzamok, amelyek nagyon komolyak és nagyon szorosak. És van itt egy rejtély. Ugye olvassuk János 17-ben Jézus főpapi imádságában, hogy a hívő és Isten egyé válnak. Hogy egyek lesznek. Egységben vannak egymással a hívők, és ebben az egységben egyek Istennel és Isten egy velük. És itt nem a személyiség olvad föl, mint a buddhizmus egyes elképzeléseiben, ahol a megvilágosodás pillanatában felolvadunk a nirvánában, király. Hanem egy olyan közösségről, egy olyan egységről beszélünk, amit igazából nem is értünk. Értitek ti ezt? Hogy van az, hogy Isten meg te egy vagytok? Hogy nem te bent vagy a Szent Háromságban. Így Krisztus benned, az Atya Krisztusban, azaz az Atya benned, Krisztus az Atyában, azaz te is az Atyában. Kész, az bele vagy betonozva a Szent Háromságba. Nem alatta vagy, nem felette, nem mellette, benne vagy. Sátán Luciferként még ott járt a tüzes kövek között, azaz Isten jelenlétében mászkált. Úgy értem, az olyan, mint amikor a miniszterelnök, vagy nem tudom, valamilyen, bemegy a király jelenlétébe. Ugye ő a második ember a birodalomban, de nem ő az első, és ő a második, és ő bemehet a király jelenlétébe, bemegy a trónterembe. Szevasz király, mondom, mi történt. És a király azt mondja, szevasz, és hallgatlak. Jó kapcsolatban vannak. De a miniszterelnök az nem a király felesége. Hogy értem, a király felesége közelebb van a királyhoz, mint a miniszterelnök. Jóval közelebb. És lehet, hogy nem a király felesége kormányozza az országot, de ha van egy bölcs tanácsa, akkor azt a király meghallgatja. És ha a király felesége megy valahova, akkor az olyan, mintha a király menne valahova. Ugye te merje csak valaki kevesebb tisztelettel érinteni a király feleségét, mint a királyt, a királya gyűlik meg a baja. Igaz? Igaz? Mi vagyunk a király felesége. A király gyereke, sőt, maga a király, mint a teste. Értitek ti ezt az egységet? Én nem értem. Nekem ez bonyolult. És segít nekünk, azt mondja, hogy lesznek ketten egy testé. A férfi és a nő, a férj és feleség, ahogy egy ideális esetben egyé válnak, egy nagyon jó kép erről. Két önálló entitás, két önálló lény, aki teljes szabad akarattal, teljes szabadsággal éli az életét, de mégis egy elválaszthatatlan kötelékben, egységben van egy másikkal, amely egységet a szeretet és a tisztelet kormányoz. Nagyon ez csodás. A férfi, az erősebb, a vezető szereti a feleségét, azaz lefekteti az életét érte. Az asszony a gyengébb, de okosabb, tiszteli a férjét, még akkor is, ha nem méltó a tiszteletre. Ugye? És magasabbra emeli, mint ahol ő valójában van. És ez a kapcsolat olyan, mintha egyé válnának. És ez a kapcsolat az, amely talán a legszigorúbban neveli a lelkünket. A szeretet egy nagyon érzékeny dolog. A szeretet egy olyan dolog, amely természetileg nincs meg bennünk. A szeretet egy olyan hozzáállás, egy olyan viselkedés, egy olyan külső megnyilvánulási sorozat, ami a világi emberben nem nagyon van meg. Nincs meg bennünk. Bennem sincs. És bennem az van, hogy meleg érzéseim vannak egy dolog iránt, egy személy iránt. Jó érzés, hasznos. Jó a feleségemmel lenni. Kedves, aranyos. És akkor ezt hívom szeretetnek. Ezt értitek, nem? Ez a szeretet. Hasznos nekem. A feleségem nevet valamin. Valószínűleg a meleg érzéseimen. Jól van. Ez nem lesz rajta a hangfelvételen később. És ezt hívom szeretetnek, de aztán később, amikor veszekszik velem adott esetben, akkor odavágok. És kikérem magamnak. És harcolok vele. És közben azt mondom, hogy szeretem. És persze ez igaz, csak van egy reakciós sorozat, amit megengedek magamnak, ami nem szeretet. Mert Isten azt mondja, hogy a szeretet az egy hozzáállás, döntések sorozata, amely megenged vagy nem enged meg bizonyos gondolatokat, szavakat és tetteket. Nem tudom, értitek-e? A szeretet nem egyenlő érzések. Kend a hajadra az érzéseidet. A szeretet az egy szavak, döntések, gondolatok, cselekedeteknek a sorozata, és a végeredmény számít, ami kijön. Nem tudom, értitek-e? Mi hasznod abból, hogyha azt mondod a testvérednek, hogy aki éhezik, hogy szeretlek, menj el, és lakj jól valahol. Vagy nincs ruhája, fázik, és azt mondom, szeretlek, menj, és majd öltözködj föl valahol. Mit ér az én szeretetem, ha nem adok neki enni? És nem öltöztetem fel. Ugye? Ugyanez. Az érzéseim, tudod. És ebben gyengék vagyunk. Ugye, ha jönnek az érzéseim, akkor én reagálok a feleségemre. És harcolok vele. Mutassuk meg. És figyelj, mikor lesz ebből a neveletlen kölyökből ember? Vagy ugyanígy egy asszonyra, a csitriből a felnőtt nő, aki a jelleme szerint él, és nem a pillanatnyi érzései szerint. Aki a jelleme szerint él, mint férfi, és nem az egója szerint. Mikor? És a válasz az, hogy a házasság során majd megcsiszolódunk. A kapcsolatainkban, az Istennel, az egymással, és nyilván a házasságban, ez az egész szoros egységben megcsiszolódunk. Figyelj, egy testélettünk, itt a gondolat. Mert nem tudjuk, mert éretlenek vagyunk, bántjuk azt, akit nem lenne szabad bántani. Ugye? Valamilyen furcsa kis beteges reakción keresztül bántom azt, akit nem lenne szabad, és nem értem, hogy azt bántom, akit nem szabad. Nem értem, hogy a szereteten kívül cselekszem. Na most figyelj, mikor a legnyilvánvalóbb, hogy önpusztító vagy? Amikor saját magadat bántod, igaz? Tehát ha mondjuk én a bűn, ugye mindig így, a bűn valami, ami rosszat tesz, ugye, ami nem szeretet. A bűn az, amikor levágok egy darabot az ujjamból szánt szándékkal. Igaz, véletlenül is bűn, csak akkor balesetnek hívják, szándékosan az tudatos bűn. Bűn. Levágok egy darabot az ujjamból. A bűnöm azonnal visszajelez, hogy hiba volt. Fájdalom formájában, hiányzó kis ujj formájában, vérzés formájában visszajelez? Igen? De ugyanezt történik a házasságban. A legnagyobb ostobaság megtámadni a feleségedet vagy a férjedet. Azonnal visszajön. Össze vagytok kötve. Nem tudsz hozzá szólni egy szót úgy, hogy ne te innád meg a levét. Azonnal megiszod. Azt iszod, azt eszed, amit főztél. Folyamatosan. Zseniális. Isten kitalált egy rendszert, ahol minden gondolatot, hozzáállásod, tetted, azonnal visszaszáll rád. Azonnal. Játszhatod az ártatlant. Ez jön mindjárt. Mondhatod azt, hogy a másik tehet róla, de nem én. Lehet vádolni, lehet menteketőzni, lehet elbújni, de a gyönyörű az, hogy azonnal én iszom meg a levét. Úgy értem, gyökér vagyok, és a feleségem két pillanaton belül tudatja velem. Úgy értem, nem szóval, csak megbántódik. És ez fáj nekem. És a kapcsolatunk, ami az életünk, megromlik. És én iszom a levét. És ugyanúgy fordítva. Úgy értem, ő megbánt engem, és ugyanúgy issza a levét. És lehet egy darabig játszani a dedós játék, hogy de nem én tehetek róla, de az életünk pedig telik úgy, hogy aratjuk a következményét annak, amiről igenis mi tehetünk. Pont. Kész. Ennyi. Kalapsapka. Zseniális. Isten kitalált egy rendszert, ahol a kis torzult lelkünk nem tud kibújni a felelősség alól. Zseniális. Házasság, így hívják. Kapcsolatok. Nem kell házasság. Szülő és gyerek. Férj-feleség. Munkatársak egymással. Főnök és beosztott. Kapcsolatok. Ami neveli a kis önző királyi lelkünket. És embert farag belőlünk. És persze a megoldás, tudjuk, hogy nem az önmegjobbítás. A megoldás az az, hogy megalázom magam, és Istenhez megyek. És Istenhez könyörgöm segítségért, szeretetért, bölcsességért, hogy befogjam a szám, vagy hogy végre kinyissam. Nem tudom megoldani magam, de nem is ez a lényeg. Az egyetértés, a felismerés a lényeg. Hogy egy test vagyunk, és a szeretet nem tesz rosszat se a fele barátnak, se saját magának. Jó ez? Ez egy jó gondolat? Legközelebb, ha beszélsz a férjeddel, feleségeddel, gyerekeddel, szüleiddel, akkor ez ilyen nagy betűkkel így bang, bang, bang. És a szülőkkel ugye már nem olyan bonyolult, mert elszakadtunk, ugye? Megsérted, és ő elmegy, és mondhatod azt, hogy mi között hozzá. Ne beszélj hozzám, menj innen. Óvatosan, mert ugye, ha nem tiszteled, akkor gondod lesz. De valójában összevesztek, nem békültök ki, ő elmegy, és gyakorlatilag legközelebb csak karácsonykor látod. Rossz esetben, ugye? De az elv ugyanez. Karácsonykor jön egy sértett nagymama. És te tehetsz róla. És figyelj, Isten nem felejti el. Úgy értem, Isten le fog vadászni téged minden hiába valóan kimondott szóért, minden bántásért, minden sértésért. Vagy te ítéled meg önmagadat, és azt mondod, hogy bocsáss meg, Uram, vétkeztem, és akkor el van felejtve örökre, és jutalmat kapsz a hozzáállásodért. Vagy őrizgeted magad, véded magad, és egy nap Isten elkapja a grabancodat. És néhányan sóhajtanak. Oké, amikor Isten elkapja a grabancodat, az nem olyan veszélyes. Az úgy néz ki, amikor a szerető atya a térdére ülteti a kisfiát, és azt mondja, figyelj, Sanyika, mit mondtál te legutóbb anyának? Én semmit! Na, azért valamit csak mondtál. De hát nem, nem. Na figyelj, gyere, itt a videó, én fölvettem. Én nem akartam! Jól van, rendben van. Mit kell most mondani? Bocsánat! Jól van, minden rendben van. Kész egy nyalókát? Igen! Jó, tehát, hogy Isten jó fej, de nem hagyja annyiban. Jó, tehát ebből nincs kibúvás, hogyha ha százszor követed el ugyanazt, ő százszor előről kezdi megtanítani neked. Jó? Mire felnövünk, nem pisilünk be többet. Ha még bepisilsz, néha nem baj, jön a pelenka, de egy ponton a bili az értelmes következő lépés. És aki ezt sértőnek veszi, rendben, de higgyétek el, a szeretet szintjén a legtöbbünknek valahol itt tart az érettsége. Örülök, hogy ilyen bátorító voltam ma reggel. Azt hiszem, ennyi elég is lesz már. Nem, de most jó rendben, lehet, hogy én magamból indulok ki, és valószínűleg igen. Tehát, de akkor magamhoz prédikálok. És aki magára tudja venni, vegye magára, aki nem, az pedig örüljön neki, hogy Isten már előrébb vitte. És valószínűleg ő nem büszkeséggel néz most rám, hanem szerető, kedves megértéssel, mert tudja, hogy ő is átment ezen. Aki pedig most visszautasítással gondol rám, az még a pelenkás szinten sincs. Ez a helyzet. Hát figyeljetek, ha a szeretet a cél, és az önzés a totál kudarc, ha az önigazság a teljes bukás, és az alázat a teljes győzelem, akkor ez pont így van, ahogy mondom. Igaz? És ez jön ezután. Itt most vagytok készen a kísértésre. A 25. vers. Még mindketten mezítelenek voltak, az ember és a felesége, de nem szégyelték magukat. Jó, ez még fontos ahhoz, hogy tovább mehessünk. Ezt el tudjátok ti képzelni? Szerintem ezt mi el se tudjuk képzelni. Itt ülnénk mindannyian mezítelenül, és nem szégyelnénk magunkat. Akkor úgy hívnának minket, hogy nudisták. Nem. A mezítelenség az egy lelki mezítelenség. Egy lelki. Az vagyok, aki. És nem mutatok neked semmilyen képet, ami más akar lenni, mint aki és ami vagyok. Na, ilyen szinten kimesztelen közületek. Ki az, aki ha arra gondol, hogy ha a férjem, a feleségem, a barátom, vagy akár Isten is látna olyannak, amilyen valójában vagyok, lecsupaszítva a szívemet, a gondolataimat, a szándékaimat, a bűnös gondolataimat, a kívánságaimat, azt a legbelső kis motivációt, ami ott van. Hogy akkor ettől ne ijedne meg ettől a gondolattól. Hogy lecsupaszítva egyszer csak lássék, hogy én ki vagyok. Megjegyzem, Isten pontosan látja. És egyes szemek elkerekednek. Ez a helyzet, és így szeret. És megmondom, hogy igazi kapcsolat nem létezik másképp, csak ebben az átlátszóságban. És a bűnbeesés előtt Ádám és Éva nem rendelkezett öntudattal, azaz azzal a fajta egóval, ami a bűnbeesés után létrejött, nem rendelkezett önigazsággal, amely Isten szaván kívül ítélt volna, és nem rendelkezett önvédelmi mechanizmusokkal, amelyel eltakarná az igazi énjét, bár önmaga és mások elől. Ádám és Éva mezítelen volt, az volt, aki. Hé, Isten! Ki vagyok én? Te vagy Ádám. Wow! És az jó? Az jó, király. Én vagyok Ádám. És te ki vagy? Én vagyok Éva. Hé, hey, Éva, szevasz! Én vagyok Ádám. Hé, hey, Isten, kicsoda az? Éva. Éva! Jó. Szevasz, Éva. És ennyi volt. Úgy értem, amit tudtak, azt Istentől tudták, és nem volt egy harmadik vélemény. Nem volt egy harmadik vélemény. Nem volt, mivel összehasonlítani magukat, azok voltak, amik, és így teljesek. Nem csodás? Nem nagyszerű, egyszerűnek lenni? Nem elbújni, nem rettegésben, félelemben, takargatásban élni? Mezítelenek voltak azok, amik eltakaratlanok, és nem szégyelték magukat. Vállalták azt, amik és akik voltak. Csodálatos szabadság. A mai embernek ez lehetetlen. A bűnös embernek ez egy őrült, bonyolult módon lehetetlen. Miért? A bűnbeesés miatt. Mert abban a pillanatban, amikor Ádám és Éva elbukott, létrejött az ego. Létrejött a független én. És létrejött három személy az emberben. Én, aki vagyok, valójában, és ezt nem tudom, én, akinek hiszem magam, akinek látom magam, és én, akinek lennem kéne. Három ember. És a három sose fedi egymást. És minél nagyobb a különbség a három között, annál nagyobb a frusztráció, és annál nagyobb a szégyen. Szégyen, nem az vagyok, aminek lennem kéne. Föl kéne, hogy legyek öltözve, és mesztelen vagyok. Van egy távolság a valódi én és a között, akinek lennem kéne. De ami még perverzebb, az az, hogy én képzelem magam valakinek, ami vagy jobb, vagy rosszabb a valódinál, és az sem az, aminek lennem kéne. Létrejön az ego. És létrejön az önigazság. Az Istentől független ítélet. Emlékeztek a fára? Melyik fáról nem volt szabad ennie Ádámnak? A jó és rossz tudásának a fájáról. Ezt tisztáztuk, hogy nem a tudás fája. A tudással nincs semmi baj. A jó és rossz tudásának, azaz az ítéletnek, amely Istentől független, annak nincs helye. Ezt hívják önigazságnak. Ki mondja meg, hogy a dolgok hogy vannak? Engedjétek meg, hogy bemutatkozzam. Schlingdorf Sanyi a király. Én mondom meg, hogy a dolgok hogy vannak. Én. Szerintetek az én ítéletem jó, helyes? Fiúk, az én ítéletem tökéletes. Az én ítéletem az én ítéletem. Mindenütt jelenvaló vagyok, minden tudó, teljes bölcsességű, teljes szeretettel élő, minden erkölcsi kiválóság birtokosa, az én ítéletem hibátlan. Igaz? Kire mondható el ez a fajta ítélő képesség? Istenre, abszolút. Amikor Ádám az Édenkertben, még a bukás előtt közösségben volt Istennel, akkor ő tökéletes bölcsességgel bírt. Miért? Mert Istent kérdezte, és Isten a spéci választ adta neki. Elmondta a frankót, ahogy van. És nem volt egy második vélemény. A dolgok úgy voltak, ahogy vannak, és ahogy voltak, az összhangban volt azzal, ahogy ismerték a dolgokat. Isten hangja volt, és semmi más. A jó és rossz tudásának a fája után van egy új hang. Én ítélek jó és rossz fölött. Én döntöm el, mi hogy van. Én nekem van meg, Isten nélkül a jó és rossz tudása. De nem vagyok mindenütt jelen való. Állandó, krónikus információ hiánnyal küszködök. Feltételezgetések alapján hozom meg a döntéseimet. A lelkem nem teljes bölcsességű, a helyesen rendelkezésemre álló információt is rosszul rakom össze. Úgy értem, van néhány tény, amit jól ítéltem meg, de rosszul rakom össze, helytelen következtetést vonok le. És akkor nem vagyok teljes szeretettel élő, nem vagyok teljes hatalommal élő. Sarokba szorított, védekező kis lény vagyok, aki beteges ítéletekkel él, melyeket teljes elsőbséggel vesz figyelembe Isten véleménye előtt. Önigazság. Ez született meg a bukáskor. Önigazság. Nekem van egy véleményem mindenről. És szégyellem magam. Szégyenben élek. Szégyenben élek, mert állandó meghasonlásokba ütközök. Én nem az vagyok, aminek lennem kéne, a másik ember nem az, aminek lennie kéne, a helyzetem nem olyan, amilyennek lennie kéne, a lehetőségeim kisebbek, mint amilyennek szeretném, és a világ azonnal egy bukott, egy nehéz, egy borzasztó helyé vált. Viszont előtte még így nézett ki, hogy mindketten mezítelenek voltak az ember és a felesége, de nem szégyelték magukat. Úgyhogy nagy volt a veszteség. Nagyon jól mondta Isten, hogy azon a napon, amikor eszel arról a fáról, meg kell halnod. Onnantól elválasztod magad mindentől és mindenkitől. Elválasztod magad önmagadtól, te leszel önmagad legnagyobb ellensége, elválasztod magad a feleségettől, a férjedtől, és elválasztod magad tőlem is. Onnantól ítélet van, Sanyi király ítélete, aki az ítéleteivel csak elválasztani tud. Jó ez? Ez nagyon jó, megmondom miért. Mert ettől megszabadultunk, de a megszabadulásunk, ahhoz, hogy átlépjen a gyakorlatba, azaz, hogy meg is tapasztald, ahhoz át kell, hogy menjen a döntéseden. És mivel nem vagyunk tisztában a bukásunk, a bűnünk mélységével, ezért ragaszkodunk a bűnünkhöz. Ragaszkodunk a bukásunkhoz. a bukott elme perverziója az, hogy ragaszkodik a perverziójához. És most nem szexuális perverzióra gondolok, hanem valami jónak a kifordítására, eltorzítására. Ez történt. És ragaszkodunk hozzá, hisz szégyeljük magunkat. Ugye az, ami vagyok, az nem derülhet ki. Nem lepleződhet le, hogy bűnös vagyok, hogy bukott vagyok, hogy rosszul ítélek, hogy önvédekezésben élek. Ez mind nem, mert hát akkor ez borzasztó. Nincs igaz, nincs elfogadhatatlan vagyok, ezt mind el kell takarni. És az eltakarás az úgy néz ki, hogy lelki, szellemi, önvédelmi rendszereket használok, önvédelmi mechanizmusokat. Kompenzálok, racionalizálok, kivetítek, több mint, nem tudom, a Duló Attila 18 ilyen lelki önvédelmi mechanizmust tud felsorolni. Kompenzálás. Összeveszek a feleségemmel, úgyhogy dolgozom helyette. Kivetítés. Mit tudom én, egy haragszom a főnökömre, mert a főnököm hatalmaskodik rajtam, és azt a dühöt, mondjuk asszonyként, ami a főnököm felé megvan bennem, azt kivetítem a férjemre, és a férjemmel veszekszem. Miközben a főnökömre haragszom. De őt nem lehet ütni, de a férjemet azt lehet. Ez kivetítésnek hívják. Akkor az ítélkezés, a vádlás, a vádolás, egy tökéletes önvédelmi rendszer. Én vagyok a hibás, de nem tudom elviselni, hogy én hibás vagyok, ugye? Ezért valaki mást teszek hibássá, így magamat megigazítom. Vádolok. Tökéletes. És ilyenből van egy tömeg, megkérem majd az Attilát esetleg, hogy jöjjön el és tartson. Szeretnétek ezekről hallani? Nagyon jók. De a lényeg az, hogy ezek mögé, az önvédelmi rendszerek mögé bújok. És megvédem magam minden külső behatástól, amely azt mondaná, hogy az, aki és ahogy vagyok, az nem jó. Megvédem magam tőle. És bebetonozom magam a bukott állapotomba, az éretlenségembe. Ez az őrület. És Isten, amíg itt élünk a Földön, ezen dolgozik, hogy ebből kiszedjen valahogy. Mindent használ a jóra. Belevisz nehézségekbe, belevisz nagyszerű dolgokba, tanít, ott van veled, fogja a kezedet, ezerszer megbocsájt, de ez a célja, hogy végre megint ugyanabban a valóságban éljünk, amiben eredetileg. Abban, ahol Isten mondja meg, hogy a dolgok hogy vannak, én azt hallom, és aszerint ítélek. Ez lenne a végcél. De ebből estünk ki, a jó és rossz tudásának a fájából, hogy Isten és én már nem élünk ugyanabban a világban, mert én teremtettem magamnak egy sajátot, a saját ítéletemmel. Viszont a helyzet az is, akik veszik a missziók az ideológiák keresztüzében című órát, tudják, hogy egy valóság van, mégpedig Istené. Úgyhogy vagy ugyanazt gondolod, mint Isten, és akkor a valóságban élsz, vagy egy budjantott tojás vagy, amilyenekből a sárgaházban is vannak. Akik azt hiszik magukról, hogy ők Bonaparte Napóleon, hogy ők a názáreti Jézus Krisztus, vagy bármi, ami nincs összhangban a valósággal. Ugye mi az őrültek problémája? Halló? Mi az őrültek problémája? Az, hogy valami olyasmit hisznek igaznak, ami nem az. És ha te valami olyasmit hiszel igaznak, ami nem az, akkor az mi? Az alapjában ugyanaz, csak a társadalmi elfogadottság szintjén belül van még. Ugye az eltérés mértéke nem elég nagy ahhoz, hogy bezárjanak valahova. Állítom, most volt utoljára üzletember találkozó. Ez a helyzet. És ezek az önvédelmi rendszerek ezt a budjant állapotot védelmezik. És megvédem magam Istentől és az igazságtól. És ez mind benne van 1 Mózes 3-ban, csak még nem olvastuk el. Ez szó szerint benne van. Jól van. Akkor most elolvassuk, jó? Még egy verset el kell, hogy olvassak nektek, mielőtt ezt elolvassuk. Lesz még üzletember találkozó, csak hogyha igazán jók vagytok, akkor megvéditek magatokat ettől a kihatástól, és nem jöttök többet. Egyébként a legtöbben ezért nem jönnek többet gyülekezetbe. Eljönnek egyszer, meghallják azt, ami elől eddig védték magukat, és megoldják, megvédik magukat ettől is, úgyhogy nem jönnek többet. Kész, ennyi. Túl van tárgyalva. Most a Gyurit kell megkérdeznem, te tudod, hol van az a vers, ahol Jézus azt mondja, hogy én nem önmagam szerint ítélek, hanem az én ítéletem igazságos, mert nem, hogy? János 10:30. Mennyi? 5:30. De a 30 jó volt. Én önmagamtól nem tehetek semmit, ahogyan tőle hallom, úgy ítélek. És az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak az akaratát, aki elküldött engem. Halljátok ezt? Ez zseniális. Ez a tökéletes definíciója annak, hogyan lehetne visszakerülni az édeni állapotba, ahol mezítelenek vagyunk, és nem szégyeljük magunkat. Ez a definíció. Olvasom, figyeljetek. Én önmagamtól nem tehetek semmit. Ez az alázat. Fel kell ismernem, hogy nem létezik függetlenség. Mindig hordozok valamilyen igát. Mindig valamilyen hangnak engedelmeskedek. Emlékeztek erre, hogy erről már beszéltünk? Vagy a gyomromnak engedelmeskedek, vagy az emlékeimnek, vagy a lelkiismeretemnek, vagy a kívánságaimnak, de mindig van egy hang. Éhes vagyok. Vágyom valamire. És egy hangnak engedelmeskedek. Fel kell ismerned, hogy az egyetlen lehetőséged a szabadságra, hogy választasz magadnak hangot. Egy olyat, amelyik szeret téged. A gyomrod nem szeret. A gyomrod csak magát szereti. A kívánságaid nem szeretnek, a kívánságaid elhittek egy mintát, amit aztán vakon követnek. Az érzelmeid nem szeretnek téged, az érzelmeid reagálnak arra a pillanatnyi hatásra, ami éri őket. Isten szeret téged. Isten hangját kell követni. És figyelj, ahogyan tőle hallom, úgy ítélek. És itt Jézus az atyáról beszél. És figyelj, az én ítéletem igazságos. A te ítéleted igazságos? Kérdezem, igazságos az ítéleted? Bármi felől ítéleted? Miért nem? Miért? Mert szubjektív ez egy dolog. Jó, de ez még megbocsátható lenne. Miért igazságtalan az ítéleted? Mert önző. Mert a magad akaratát keresed. Mert a kezed saját magad felé hajlik. A bukott ember, Krisztus nélkül gondolkodó ember legönzetlenebb gondolata is önző. De Jézus azt mondja, hogy az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem. Nem a magam akaratát keresem. Nem a magam akaratát keresem, hanem Istenét. Annak akaratát, aki elküldött engem. Jól van, oké, akkor innen megyünk tovább. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezért kérdezte az asszonytól, csak ugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? És ugye emlékeztek rá, hogy Isten mit parancsolt? A parancs így hangzott. A kert minden fájáról szabadon ehetsz. Ez volt a parancs eleje. És az ördög mit csinált? A visszájára fordította, és miközben Isten parancsa egy szerető, egy áldó parancs volt, ahol megparancsolta, hogy szabadon egyen minden fáról, ahol a fa gyümölcse szemre kívánatos és eledelre jó. Úgy értem, szemre kívánatos, eledelre jó, és mindet megeheted. Ezt parancsolom. Csak azt kérem, hogy ne engedd el a kezem. Amikor eszel a jó és rossz tudásának a fájáról, meghalsz, megbudjansz. Vége mindennek, ahogy az előbb elmondtuk. Neked, kérlek, maradj velem. Úgy értem, egyetlen egy nyomorult fa van a kert közepén, ha keresed, 3 hónapba telik, míg megtalálod. El tudjátok ezt képzelni, hogy egy őserdőnyi paradicsomban, úgy értem, az édenkert körülbelül, nem tudom, ott írja, hogy milyen folyók között volt, de hát Magyarország többszörös területe, igaz, Gyuri? Valami ilyesmi. Hát találj meg ott egy fát! Hát milyen őrület kell ahhoz, hogy csak megkeresni se kismeló, és tudod, hogy ráhajtsak arra, hogy megkeressem, és dafke arról az egy fáról legyek. Tudjátok, hány mérgező fa van? A feleségem azt mondja, hogy van a saját házunkban, vagy nem, a nanánál van egy mérgező levelű növény. Ott van a lakásban egy mérgező. Hát, mekkora önuralom kell hozzá, hogy ne egyen meg a levelét? Hát, gondolj bele! Reggel fölkelek, és a milyen? Diefenbachiát elkezdem delegelni. És azt mondom, hogy én szabad vagyok, azt sem, amit akarok, Isten, ne tiltagass nekem itt semmit, eszek belőle, meghalok, akkor meghalok, és legelem a Diefenbachiát. Milyen őrület? Hát gondolj bele, egy nagy kert közepén egy fa, milyen pici tiltás ez? És nem azt mondta, hogy ne érintsd, vagy oda sem menj. Ne edd meg! Ha akarod, szedd le a levelét, gyűjtöges kosárba, csinálj vele, amit akarsz, ne edd meg, ne rágd meg, ne nyeld le. Nagyon egyszerű. Hát hány ilyen kis bogyó van, amit nem eszünk meg? Nem? Ez most egy őrület? Ez egy tiltás? Úgy értem, Isten itt önkény uralkodik, és elhúzza előttünk a mézes madzagot, az egyetlen kívánatost, és utána azt mondja, hogy ne érintsd. Nem, Isten azt mondta, hogy egy rakás fát teremtett. Úgy értem, annyi fát, hogy tele volt vele az édenkert, mindnek szép volt a gyümölcse, mind kívánatos volt, mind eledelre jó, és szabadon mindről ehetsz. Úgy értem, te vagy itt a király, te uralkodsz, te nevezed el az állatokat, mindent szabad. De ha arról az egyről eszel, meghalsz. És mit mond az ördög? Hé, csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról nem ehetsz. Mert hallottam ezt, hogy neked egy ilyen kretén istened van, akinek engedelmeskedned kell. Egy ilyen kis perverz alak, aki eléd teszi a legkívánatosabb dolgokat, csak azért, hogy utána megtilthassa. És te bűntudatban élhesd az egész életedet. Azt hallottam, hogy egy ilyen istened van, csak ugyanilyen istened van? Nem ezt halljátok a világból? Nem ezt hallod a saját lelkedből, a régi bűnös természeted, ahogy viszonyul a dolgokhoz? Hogy Isten visszatart valamit, Isten packázik velem, Isten tehet mindenről, Isten nem olyan jó, amilyen jó, Isten nem szeret engem. Ez az ördög vágya. Egy egyszerű kis kérdésben csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehetsz. Csak ugyan ilyen istened van, mert ezt hallottam, ezt beszélik. Tényleg igaz? Ciki? Ez a kísértés lényege. Kinek hiszel Istenről? Kinek adsz igazat? Mert önmagadtól semmit sem tehetsz. Mindig egy hangnak engedelmeskedel. Minden fajta hit, minden fajta meggyőződés hallásból van. Róma 10:18 szerint. Minden hit hallásból van. A keresztény hit is, de az ateista hit is. Elfogadott információból. Az elmében elhitt, forgatott, dédelgetett, felnövesztett gondolatokból, amelyek egy ponton tudatos vagy öntudatlan meggyőződéssé válnak, ez válik hitté. A hit meggyőződés. Mit gondolok? Mit tartok valósnak? Az én ítélete mit mond ki? Ez hallásból van. Információból, ami bejut. És figyelj, ha egy gondolatot, hogy van? 5 másodpercnél tovább forgatsz a fejedben, az nyomot hagy. Ha valamit 2-3 hétnél tovább a fejedben tartasz, azt már csak iszonyatos döntések és folyamatos elmebeli fegyelmen keresztül tudod onnan eltüntetni. És a világ tele van hazugságokkal. Tele van hazugságokkal. És a helyzet az, hogy amit tenned kéne, az az, hogy mindent kétkedéssel kéne fogadnod, és mindent oda kéne tenned Isten elé. Évának ezt kellett volna mondania. Hé, veled nem beszélek. Isten, hol vagy? Gyere, ülj ide mellém. Na most mondjad ki, jó. Ádámnak ezt kellett volna mondania. Hé, ne beszélj azzal az állattal. Jó, nyilván ők ártatlanok voltak, nem is tudták, hogy létezik ilyen. De nekünk ma ezt kéne mondanunk, hogy hé, stopp, hagyd abba, ne gondolkozz. Ültesd ide Istent, és ha itt ül melletted, akkor gondolkozz tovább. Uram, te mit gondolsz erről? Uram, neked mi a véleményed erről? És hogyha ha a válasz az az, hogy csend, akkor nekem is ez a válaszom. Ez egy olyan információ, amit most nem veszek figyelembe. Elrakom, utána nézek, nem veszem figyelembe. Ha a válasz az az, hogy ez hazugság, akkor azonnal visszautasítottam, és úgy döntök, hogy nem gondolom többet. És hogyha igaz, akkor elfogadom, és élek vele. Szemre kívánatos, eledelre jó. Nyami, nyami. Mit jelent a hazugság? A hazugság mindaz, ami Isten jellemén kívül van. Igaz az, hogy a férjed megbántott? Igaz. Igaz az, hogy ez egy bűn volt? Igaz. Igaz, hogy a bűn ítéletre méltó? Igaz. Úgyhogy elítélem a férjemet. Tévedés. Hazugság. Hazugság. És ez az ördög trükkje, hogy mond valamit, amiben 5 dolog igaz, és a 6. hazudik. Miért? Mert Isten meghalt a bűnért. Már kifizette. A bűn büntetése és ítélete a Golgotai kereszten végrehajtatott. Úgyhogy te megbocsájtással tartozol. Szeretettel tartozol a másiknak. Úgyhogy ez a helyzet. Akármilyen gondolat átmászik az agyunkon, oda kéne, hogy tegyük Isten elé. Ez az uralmunk. Mert ha nem tesszük, akkor az ördög, aki, hogy mondja, a kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az Úristen alkotott, rá fog szedni. Gondolod, hogy az IQ-ja nem nagyobb a tiédnél? Gondolod, hogy az a 6000 év tapasztalat, amely 6000 év alatt figyeli az embert, kitanulmányozott, pontosan tudja, hogy az emberállat hogyan működik. Úgy értem, hogy a testi, természeti lényünk hogyan reagál a körülményekre, hogyan reagál a helyzetekre, mire ugrik, mire nem, pontosan tudja. Úgy játszik rajtunk, ha nem megyünk Istenhez, mint ahogy egy virtuóz hegedűművész a hangszerén. Ha nem viszem oda a gondolataimat, a szándékaimat, a szavaimat, a tetteimet Istenhez, akkor ki vagyok szolgáltatva ennek a ravasz csalónak, és felül fog kerekedni. Jó, nem veszítem el az üdvösségemet, persze, nem Isten kegyelme nem fog elfordulni tőlem, persze, de aratni fogom a hibás döntéseim következményeit. Emlékeztek, ha levágok egy darabot az ujjamból, az bizony fáj, vérzik és hiányzik utána. Ugyanígy, az üzletemben, hogyha ha elfog a kapzsiság, és ezért hozok egy rossz vezetői döntést az egyik alkalmazottammal, megbántom, onnantól lesz egy alkalmazottam, aki fúj rám. És aki onnantól nem a teljes szívével, lelkével, hanem fenntartásokkal végzi a munkáját. Ki követte el ezt rajta? Ica? Te követted el, vagy? Világos. Te, mint főnök. Világos. Te vagy a felelős. Mit kezdj a felelősségeddel? Vidd Istenhez. Uram, mondtad, hogy budjantott tojás vagyok. Én is tudom. Nézd meg, mit csináltam. Bocsáss meg, és kérlek, gyógyítsd be a sebeket. De ehelyett mit csinálunk, budjantott tojások? Miért reagál ilyen hülyén az a bunkó? Hát legyen már egy kicsit erősebb, kirúgom, hozok egy másikat. Védem magam, ugye? Ott a vád, az ítélet, a nem tudom milyen önvédelmi rendszer, amivel az én saját kis önigazságomat megőrzöm. Őrületben élünk. Úgyhogy ha ebben az őrületben nem hagyatkozunk 100%-osan Istenre, mint ahogy Ádám és Éva a kertben az elején, ahol még mezítelenek voltak és nem szégyelték magukat, akkor a ravasz kígyó bizony át fog minket verni. És mivel 9 óra van, ezért eddig jutottunk. Elfelejtettem fölvenni reggel. Ezért kapok valószínűleg. Mert szülinapi ajándék volt a feleségemtől az óra, és hogyha nem veszem föl, az probléma. Na jó. Igen. Jé, ez ismerős valahonnan, de köszönöm. Ilyenem már van egy. Jól van, imádkozzunk. Drága Uram, köszönjük neked, És tényleg csak segíts nekünk józannak maradni. Segíts nekünk önmagunk ellenségévé válni. Olyan szinten, hogy megtagadjuk magunkat, felvegyük a keresztünket, és téged kövessünk. Hogy ne önmagunkat védjük, és téged tagadjunk meg, hanem magunkat tagadjuk meg, és téged kövessünk. Hogy ne önítéletben, önigazságban éljünk, ami halálhoz vezet mindenütt, hanem szeretetben, abban a szeretetben, amivel te szeretsz minket. Hogy minden rendben van, mert te rendbe hoztad. És utána nézhetek másra is így, hogy minden rendben van, mert te rendbe hoztad. Úgyhogy ne védjük magunkat. Hadd legyünk újra mesztelenek, Uram. És ne jók próbáljunk lenni, hanem őszinték. És ne igyekezzünk, hanem megadjuk magunkat. Uram, ez az imánk ma reggel. És hogyha van köztünk valaki, aki még nem fogadott el téged, aki még nem fogadta el Jézus Krisztust, mint a megváltóját, akkor lehet, hogy most van itt az ideje. Nagyon egyszerű döntés ez. Azt mondom Istennek, hogy bocsáss meg nekem, bűnös vagyok, védtem magam, és visszautasítottalak téged. De most elfogadlak, és tudom, hogy te ingyen ajándékba odaadod nekem az örök életet. Úgyhogy csak mondd utánam, elfogadlak Jézus, elfogadlak, mint a megváltómat. Adj nekem örök életet, és segíts kikeverednem ebből az őrületből. A te drága nevedben, Krisztus nevében. Amen. Gyuri, mondd csak, valami volt egy gondolatod.
Uh-huh. Ja, nagyon rövid tényleg. A Jeremiás 17:5-ben azt mondja a Biblia, hogy átkozott az az ember, aki emberbe bízik, vagy magába bízik. És az azt jelenti, amiről 1 Mózes 3 végén van szó, hogy Isten megátkozta a földet, és aki magába bízik, az ugyanebben az átokban marad benne, és abban él. És Ézsaiás 44:20 azt mondja, hogy aki a hamuban gyönyörködik, azt a megcsalt szíve vezeti félre. És Sátán megcsalt minket, becsapott minket, és rávett, hogy gyönyörködjünk valamiben, ami nem értékes. Rávett arra, hogy Isten ellen menjünk, mert más színbe tüntette fel, nagyobb értékűnek tüntette fel, mint ami az valójában. És most is ugyanezt teszi nap, mint nap. És azt mondja, és ugyanúgy a magunk képességeit is így, mivel az egónk létrejött, ezért azt mondja, hogy a te képességeid elegendőek arra, hogy elboldulj a világból önmagadtól. De az igazság az más. És hogyha abban élek ebben a hazugságban, akkor átok alatt vagyok, és annak minden következményét szenvedem. Viszont hogyha hiszek Istennek, akkor ő felül emel engem ezen az átokon, és azt mondja a 40. Zsoltárban, hogy ő kihúzott engem a sáros fertőből, a pusztulásnak gödréből, és kősziklára állította lábamat, hogy felállított egy magas helyre, tudod, ahol már nincs mocsár, ahol nincs süppedős terület, ahol meg tudok állni szilárdan. És az Jeremiás 17:9-ben a nem sokkal utána mondja, hogy viszont áldott az ember, aki Istenbe veti a bizalmát. Sőt, azt is mondja, hogy gyönyörködjél az Úrba. Ne a hamuba, gyönyörködj az Úrba, ne a hamuba is. És hogyha nem akarod, hogy az életed itt süllyedjen, akkor csak bíz Istenben, és akkor olyan biztos helyre fogsz állni, ahol nem lefele fogsz menni az életed, hanem egy biztos helyen fogsz állani, és igazából felfele fog menni. De a helyzetileg már nem mehetünk feljebb, igazából ez egy másik téma, mindegy. De lényeg az, hogy ha egy biztos pontot akarunk az életünkbe, akkor Istenbe kell bíznunk, mert minden más az el fog múlni ebbe a világba. Minden más az csak ideig való. És ez nem véletlen van így. Ez a világ a romlandóság alá van vetve, de Isten minket kiszedett ebből, és egy örökkévaló célba helyezett, egy örökkévaló célt adott. Gondold el azt, hogy amivel foglalkozunk, annak a következményei nem múlnak el 10 év múlva, 20 év múlva, hanem örökké megmaradnak. Hogy nem hiába tettem, amit tettem, hanem van egy örökkévaló célja, mert nem egy mocsárba vagyok, ahol minden elsüllyedés elnyeri a romlás és a múlt és minden, hanem már tudod, olyan célt adott Isten, hogyha ezt elfogadom, hogyha nem hiszek az ördögnek, ha nem bízok magamban, hanem Istenbe bízok, akkor egy örökkévaló célért fogok élni. És akkor visszaállom az édeni állapot, sőt, annál még sokkal több. Mert Ádám ugyan, ahogy támúltkor mondta Sanyi, hogy, hogy áltatlan volt, de nem volt tökéletes, viszont azt mondja Isten rólunk, hívőkről, hogy mi tökéletesek vagyunk. Az azt mondja, hogy az új ember, aki megszületett bennünk, nem követhet el bűnt. És ez a... ja, ennyi.